Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mielőtt megkezdenénk, én szeretném, hogyha egy kísérletben vennétek részt, mire kíváncsi vagyok, hogy mi az eredménye, és ezért a lányokat megkértem arra, hogy osszanak szét egy-egy kis papírt, egy kéket és egy sárgát. És hát remélem, hogy van, nincs rajta amúgy semmi, csak be van jelölve, hogy melyik-melyik. És rá kéne majd írni egy számot. Azt a számot kellene mondjuk a kékre ráírni, és 1-től 10-es skálán gondoljátok át azt, hogy most hogy vagytok. Tehát, hogy érzitek magatokat, milyen a lelkiállapot, testi, jó, milyen kedvetek, stb. Ezt egy 1-től 10-es skálán, ha megtenitek, hogy megyet, és most csak a kékre. Aztán a másik papírral, hogy mit kezdjünk, azt majd a végén szeretném megmondani. De most még csak az elsőnél, és a kékre írjátok rá egy számot. Nem kell sokat gondolkozni rajta, mert az úgy nem jó. Ami úgy elsőre eszünkbe jut, 1-től 10-ig az hol tartunk. Igen. Hogy érzed magad? Köszönöm szépen a kérdést, tehát minél magasabb a szám, annál jobban érezzük magunkat. Tehát egyenesen arányos a növekedés. De ezt, igen, nem kell sok dolgot fordítani erre, rögtön beírhatjuk, és akkor addig én közben megkeresem az alapigét. Nem, maradjon nálatok, és majd a végén meg folytatjuk. Csak annyi, hogy most ezt tegyétek meg, ne később legyen gond ezzel. És Lukács evangéliumához lapozzunk, hogyha készen vagyunk ezzel. És felolvasom a 15-től a 25. terjedő verseket. A Lukács evangélium a 15. fejezet. Bocsánat. És a gyerekek is figyeljenek ezzel kapcsolatban. Tehát a 15. verstől olvasom. Ez a tékozló fiúról szól a példázat, és az, mikor onnantól folytatjuk a történetet, hogy elgondolkozik, magába száll. És akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egy polgárához, aki elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem állt vala neki. Mikor aztán magába szállt, mondta: az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. És mondta néki a fia: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mond az ő szolgáinak: hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozzán egy hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdtek azért vigadni. Azt hiszem csak 24-ig inkább idáig olvassuk. Azért választottam ezt az igét kezdésül, és valahol az egész mai gondolkozásunknak a gondolatmenetén is át kellene, hogy húzódjon ez a történet, mert azt láttam a kiírásban, hogy jövő hétre fölkészítő gondolatokat kellene, hogy mondjak ezzel kapcsolatban, mármint az úrvacsorával kapcsolatban. És a kisgyerekeket most kapcsolnám be itt, hogy szoktatok-e gondolkozni azon, hogy milyen íze lehet a kis kenyérdarabnak, meg a musnak, amit a felnőttek megesznek és megisznak. Én amikor kicsi voltam, akkor azon gondolkoztam, és köszönöm szépen, tehát, hogy milyen íze lehet, és ezen töprengtem, hogy vajon hogy is lesz ez, meg hogy történik, és hogy én erre, mint gyerek, így tudtam gondolni, hogy hát ott valamit megesznek, valamit megisznak, és abból nekem nem jut, és nem kaphatok belőle. De hogyha jól figyeltek, és Laura erre rájött, aki osztja az úrvacsorát, azt mondja, aki részesülni szeretne az úrvacsorában, maradjon állva. Nem ezt szoktam mondani? És ha, akkor miért nem kaptok ti is? Jó kérdés, igaz? Azért, mert a felnőttek át tudják gondolni azt, hogy milyen volt addig az életük, mi szeretnének változtatni, és mi az, amit tovább, ami szerint másképpen teszik az életüket, legalábbis jó esetben, ami ezután következik. De úgy gondolom, remélem, hogy nem így van, hogy azért szoktatok néha rosszalkodni is. Olyan dolgokat tenni, amit a szüleitek, nagyszüleitek azt mondják, hogy ennyi, ezt nem így kellett volna. Hát, ha nagyon rossz az a dolog, akkor még talán ki is kaphattatok esetleg. De most, hogy visszakanyarodjak az úrvacsorához, az úrvacsorának a lényege a megbocsájtás, és az, hogy a szövetséget, amit a felnőttek kötöttek, azt megerősítik. És hogyha ti is belátjátok azt, hogy amit tettetek, az nem volt jó, és hogyha még egyszer ugyanabban a helyzetbe kerültök, akkor már nem teszitek meg, és a szüleitek megbocsátanak, akkor ez számotokra olyan, mint egy kis úrvacsora. Hiszen ugyanaz játszódik le a felnőtteknél is, és egy-egy ilyen megbocsájtás alkalmával is. Az, hogy milyen ízű a kenyér, hogy milyen ízű a must, ha el tudjátok érni, hogy még előtte, mielőtt imádkoznak érte, vagy két kenyeret süttettek, és megkóstoljátok a másikat, akkor csak az ízét tudjátok meg. Az igazi jelentősége pedig az, és amit megízlelhetek, hogy szabaddá válhatok azoktól a bűnöktől, és rossz dologtól, és a következményeitől is, amit addig rosszul csináltatok. És akkor nézzük meg azt, hogy hogyan is, mit is mond számunkra ez az ige, és hogyan folytassuk tovább a felnőtteknek is, felnőttek részére. Úgy gondolom, hogy mivel ha most tényleg arra gondolunk, hogy ez egy ilyen felkészítő vagy előkészítő alkalom lenne az úrvacsorához, akkor én nekem ez jutott eszembe, hogy valahogy ezt kellene, hogy gyakoroljuk, hogy mint a tékozló fiú, ugyanígy visszajönni Istenhez, mint ahogy ez a fiú visszajött az apjához. Amiket írtam, azokat tegnap gyorsan körmöltem le is, úgyhogy lehet, hogy néha meg fogok halkadni vele, és föl kell, hogy rakjam a szemüveget is, mert apró betűkkel írtam, és nem biztos, hogy a saját írásomat is ki fogom tudni olvasni. Lehet, hogy talán nem kellett volna ezt elmondani, így kiadni magamat, de nézzétek el, hogyha ezt teszem. Én úgy gondolom, hogy amikor egy-egy úrvacsorai alkalomban, akkor arra kellene gondolnunk, hogy tulajdonképpen hasonlók vagyunk a tékozló fiúhoz. Ott éltünk Istennél, ott éltünk nála, élvezzük azokat a javakat, a kegyelmét, a gondoskodását, amit minden nap megtapasztalhatunk. De végül is a bűneink következtében mi is elvetődünk idegenföldre, tisztátalansággal körülvéve, Isten igéjére éhesen, és hiába olvasunk akkor sem, olvasva a Bibliát, akkor sem fog megragadni számunkra az a gondolat, amit szeretné átadni. Nincs ott az, ami föllelkesítene bennünket. És úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan, a bűntől mocskosan, büdösen, rongyosan, hajléktalanul ott állunk egyedül. Azért mondom, hogy ez nagyon gyorsan ilyen állapotba juthat az ember, amikor vétkezik, mert az ember alapjába véve olyan, hogy ez irányba húzza az ő tagjai gondolata, első gondolata az, hogy milyen rosszat lehetne csinálni. Amikor megszületünk, pillanatok alatt ugyanúgy, mint ahogy a tékozló fiú, a disznók között találjuk magunkat. Ki ne emlékezne olyan gyerekkori példákra, emlékekre, amikor úgy gondolta, hogy csak azért csúfolja ki a másikat, mert neki nem tetszik. Csak azért bántja, mert nem szimpatikus. És akkor még itt szó sincs arról, hogy a másiknak valami rosszat, tehát hogy valamit vissza válaszoltunk volna a másiknak, mert bántott bennünket. És amikor így tesz az ember, vagy egy gyermek, akkor nagyon könnyen eljuthatunk olyan állapotba, hogy ezzel az ember azonosulni tud, és belehergeli magát ebbe az állapotba. És amit a gyermekek tesznek, az ilyen kis gyilkos tőrök lehetnek, amelyek nem tudjuk, hogy hogyan hat a másiknak a szívére. Milyen sérülésekkel nő fel, hogy hogyan akadályoz ez őt abban, az önértékelésben, milyen lesz a hatás, amikor hasonló élethelyzetbe jut, mit fog belőle kiváltani. Tehát egy-egy ilyen kis dolognak nagyon-nagyon nagy hatása lehet. De vannak más bűnök, amikor az ember idősödik, több értelme lesz, akkor ugyanúgy, mint az emberiség is azon gondolkozik, hogy a legkorszerűbb technikát hogyan tudja bevetni a pusztításba, a fegyverek készítésében, ugyanígy az ember is automatikusan rááll azokra a gondolatokra, hogy mit és hogyan tehetne meg. És azt van egy ilyen közmondás, hogy aki a korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók, de mi van, hogyha én vagyok az a disznó, aki a másikat megeszi? És azóta, tegyük föl még a kérdést, mennyi ideig éltünk, mennyi bűneink lesznek, és minél nagyobbak vagyunk, annál gonoszabbak, és annál hatékonyabbak ezek a rosszak, amiket elkövetünk. A tékozló fiú az atyához ment vissza, de csak béresnek szerette volna, hogyha visszaveszi. És biztosan gondolkoztunk már azon, és eszünkbe jutott, hogy amikor úrvacsora van, akkor Istenhez megyünk vissza. Én úgy gondolom, hogy amikor ha egyáltalán föl tudjuk mérni reálisan a saját állapotunkat egy-egy ilyen alkalommal, akkor óriási és emberi akarat szem számára áthatolhatatlan szakadékot vehetünk észre a mi állapotunk és Isten állapota között. Ha megkérdeznénk azt, megkérdezem azt tőletek, hogy ha országházba hívnának valamilyen ünnepségre, vagy egy miniszterhez meghívása, vagy talán egy királyhoz, ami már nagyon kevés van a világon, akkor hogyan öltöznénk ki? Mit tennénk azért, hogy minden jól működjön? Elvinnénk talán a ruhánkat a tisztítóba, fodrászhoz, talán még esetleg kozmetikushoz is. Mindent rendbe szeretnénk tenni, mint ahogy Petőfi Sándor mondta a Füstbe ment terve, hogy gondolkozott, hogy mit mondunk majd először is kedves szépet neki. Az ember úgy elgondolkozik, hogy mit és hogyan fog tenni, utána néz annak, hogy mi az etikett, milyen szokások vannak, hogyan kell viselkedni és hogyan nem. Kérdés az, hogy vajon mi hogyan mehetünk Istenhez? Meg tudom-e azt tenni, hogy a ruhát az beadni tisztítóba? Én úgy gondolom, hogy nagyon könnyű a válasz erre, hogy az ember semmit nem tud tenni saját állapotával. Azt kell fölvállalni, amit addig csinált, és azzal kell oda menni, ami ráragadt közben. Legfeljebb fogadkozhatunk, hogy jobb leszek, de a bűneink azok megmaradnak, és azokat legfeljebb csoportosíthatjuk, hogy volt ennyi harag, ennyi békétlenség, annyi csúfolódás, visszafeleselés, stb. Stb. És sorolhatnánk még tovább. Cselekedeteink, amik vannak, azok inkább halál illata a halálra, semmint élet illata az életre. Nem fogjuk tudni megváltoztatni az illatunkat, szagunkat, hogy így mondjam. És ha ezt végig gondoljuk, akkor feltetjük a kérdést, hogy hogyan menjünk akkor így hozzá. Egyáltalán mehetek-e? A tékozló fiúból azt látjuk, hogy igenis, lehet menni Istenhez. És az Isten, akit megbántottuk, akinek a szövetségét megtörtük, az mégis vár bennünket, lesi a hozzávezető utat. Azt nézi, hogy mikor fordulunk be az utcába, és nem tartja vissza. Az a jó, hogyha az embert nem tartja vissza semmi sem az úrvacsorától. Sátán szeretné azt elérni, hogy maradjunk éhesek, maradjunk szomjasak, maradjunk hajléktalanok, maradjunk koszosak, büdösek, mocskosak. Egy-egy úrvacsora, én úgy gondolom, hogy egy-egy megtérési alkalom is lehet. És valóban ennek kellene lenni. A szövetség megújításának, ahogy szoktuk emlegetni, és nem azért megújítás, mert lejárt az a szerződés, amit kötöttünk Istennel, mert volt egy határideje, amíg az tartott, és innentől kezdve most tovább kell a hosszabbítani. Nem azért, mert ez a szövetség fölbomlott részben, vagy talán teljesen, mert olyan bűnöket követtünk el, amiket elkövettünk. És ezekkel távol mentünk tőle, messze az idegenbe, és azokat a javakat, amiket kaptunk, többé-kevésbé el is tékozoltuk. Semmibe véve a szerződésnek a kitételeit. Amikor elhatározzuk, hogy úrvacsorát veszünk, akkor hasonlóak leszünk Nabukodonozor királyhoz. Megkeressük Dániel könyve 4. fejezetét, és a 31. verset elolvassuk, akkor én úgy gondolom, hogy az ember hasonlóképpen fogja ezt átélni, mint ahogy Nabukodonozor átélte azt, hogy most már többé nem állati sorban van. A 31. verset olvasom, azt látjuk itt, És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emelem, és az én értelmem visszajött, és áldám a felséges Istent, és dicsérem és dicsőítém az örökké élőt, akinek hatalma örökkévaló hatalom, és országra nemzedékről nemzedékre áll. Mindenkinek más a megtérése, más a élmények, más események vették körül, amikor úgy határozott, hogy megkeresztelkedik. Amikor tudatára jutottunk annak, hogy Isten létezik, akkor valószínűleg nagyon örültünk annak, hogy a világban nem úgy vagyunk, hogy élünk valamennyi ideig, aztán meghalunk, és tovább semmi, hanem van valaki, akire számíthatunk, akiben bízhatunk, aki mindent megad számunkra, és szeretné azt, hogy a gondolkozásunk megváltozzon. És amikor a legutoljára itt voltam, akkor beszéltem arról, hogy micsoda az ember, és akik nem voltak itt, azoknak szeretném elmondani, hogy én úgy gondoltam, és arra a következtetésre jutottam, hogy az ember az tulajdonképpen, ha kiszűrnénk belőle, hogy mi az, ami emberré teszi, akkor semmi más nem teszi őt emberré, mint maga a gondolkozás, és az, hogy tulajdonképpen olyan, mintha volna bennünk egy program, amit fejleszthetünk, amit csiszolhatunk, és jobbá tehetünk. És ugyanígy van, hogy amikor az ember megtér, akkor az a program más irányt vesz, más irányba működik, fölfedez dolgokat, a tágabb környezetét és benne Istent. És amikor az ember odajön Istenhez az úrvacsora alkalmával, akkor újból egy ilyen föleszmélésnek kellene lenni, hogy igen, jó, itt van, segítenek, én eltértem, és most szeretnék visszajönni. És amikor az úrvacsorához jövünk, akkor szeretnék idézni egy igét, könyvből egy részletet, méghozzá a Kis Herceg című könyvből, amit a Róka mondott, biztosan többen olvastátok. Azt mondta a Róka, hogy amikor jössz, akkor a díszbe öltöztetném a szívemet. És valóban így kellene tennünk, hogy nem csak fölvenni a szép ruhát, a jót, és akkor mindent megtenni, hanem az ember fölkészülne erre a találkozásra, és díszbe öltöztethetni a szívét. Isten pedig nézi az utat, amerre megyünk, és hogy mikor jön be a fasorba, látszik, hogy jön, és mondhatjuk úgy azt, hogy ő is díszbe öltözteti a szívét. Szeretni azt, hogy összhangba jusson az ember és az isteni gondolat, és szeretni azt, hogy minél előbb találkozzanak, és ezért az ember elé fut, átöleli és megcsókolja. Szokták mondani azt, hogy valakire, akinek nagyon jó sora van, vagy nagyon jó dolog éri, hogy megfogta Isten lábát. De mennyivel jobb az, amit olvastunk is a tékozó fiúnál, vagy amit lelkileg át is élhetünk, hogy összeölelkezve Isten esik a nyakunkba, és össze-vissza csókol bennünket, ahol csak ér. Annak ellenére, hogy elmondtam, hogy milyenek vagyunk, hogy koszosak, piszkosak, büdösek, és nem is folytatom tovább. És annak örül, hogy megtértünk hozzá, hogy azon a programon, amit ő adott nekünk, és lelkiismeretnek hívunk e részben, az most újból működik, újból szeretné visszaállítani azt a jó irányba haladó gondolatokat, hogy igen, közös hullámhosszon legyünk. És azt mondja Isten egyébben, hogy jöjjetek én hozzám mindnyáron. Igaz, hogy másképpen folytatja, de talán alkalmas-e azokra az emberekre is, hogy, akik megfáradtak, akik megterheltek, akik nagyon távolra mentek, akik eltévedtek, akiket sátán becsapott, és várja őket vissza. Ebben az igében, amit felolvastam, Lukács evangéliumában én nem tudom elképzelni azt, hogy a szolgák úgy adták föl rá a ruhát, hogy közben nem fürdették meg. Nagyon nagy dolog, vagy szóval rossz volna az, hogyha egy tiszta ruhát vennénk föl arra a koszos testre, ami újból átütne rajta, és talán csak messziről volna szép, de közelről ugyanolyan rossz szagot árasztana. És az úrvacsoránál ugyanez van, hogy mielőtt másik ruhát kapnánk, azt mondja, hogy mosatok lábat. Nem kell teljesen megfürödni, csak annyira, hogy elvenni a régi bűnöket és a vétkeket lemosni. De másképpen, hogyha nézzük a tisztításnak a műveletét, fölfoghatjuk úgy is, hogy azt a ruhát, amit kaptunk korábban, ami fehér volt, az most már ki tudja, hogy milyen színű az elmúlt hónapok, hetek, esetleg évek folyamán. És azt olvassuk, hogy megmossa a ruhákat, és nem akármilyen mosószerrel, nem külön foltisztítót használ, hanem amit erre rendelt, az mindent ki fog tudni mosni. Nem fékezett habzású gépi mosóport használ, hanem ami hozzávaló a bárány vérében, és hozzá az öblítő. Amit szeretném még elmondani, az pedig az, hogy ezután életillata lesz az életre. Olvastuk azt is, hogy amikor megkapta az új ruhát, akkor gyűrűt is húztak az ujjára. Ez a fiú hovatartozásának a jele, hogy jogait visszaállította az apja, és ha János evangéliuma első fejezetéhez lapozunk itt egy kicsit tovább, az első fejezet 12. versében látjuk azt, hogy ha mi is elfogadjuk ezeket a jegyeket, elfogadjuk azt, hogy szeretne bennünket megváltoztatni, hogy szeretnénk befogadni őt, akkor ezt olvassuk. Valakik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Ez a gyűrű a fiú számára hatalmat jelentette, hogy amit ő lepecsétel vele, az olyan, mintha az apja tette volna meg. És itt azt látjuk, hogy nekünk is hatalmat ad azzal, hogy elfogadjuk az ő szövetségét újból, és azt mondja, hogy Isten fiaivá lesztek. Előhozzán a hízott turkot, vágjátok le, és együnk, és vigadjunk. Ahhoz, hogy ezek az emberek ott a 2000 éves példázatban tudjanak enni, annak előbb meg kellett halnia valakinek. Meg kellett halnia ennek az állatnak, hogy az ő testét meg tudják enni. De én úgy gondolom megint, hogy van ilyen párhuzam a Bibliában, és János evangélium a 6. fejezetéhez, ha odalapozunk, akkor el is olvashatjuk közösen a 48. verstől, hogy itt mit mondott Jézus saját magáról. János evangélium 6. fejezet 48. terjedő 48. igétől ezt olvassuk. 58-ig. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy ki egyik belőle, és meg ne halljon. Tudja valaki azt, hogy hol született Jézus? Betlehembe. Mi Betlehemnek a magyar fordítása? Kenyerek háza, igen. Na most, ha így olvassuk az igét, hogy Jézushoz született meg, akkor azt mondja, még egyszer olvasom, ez az a kenyér, amely mennyből szállott alá, hogy kikiegyék belőle, és meg ne halljon. Érezzük itt ugye, hogy nagyon jól tudta Isten, hogy hol kell, hogy megszülessen Jézus. Én vagyok am az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tusakodának azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt tegyük. Mond azért nékik Jézus, bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Vannak olyan testvérek, akik már nagyon-nagyon régóta nem vettek vacsorát. És hogyha ezt olvassuk, akkor ez, szóval igaznak kell, hogy legyen, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, és én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem am az élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely mennyből szállott alá, nem úgy, mint a ti atyáitok evék a mannát, meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Én úgy gondolom, hogy sok mindent föl tudunk fogni ezekből a dolgokból, jelképekből, és mindig egy kicsit közelebb jutunk a valósághoz, az igazsághoz, egyre többet és többet ismerünk meg, de hogy valójában nem jutunk tudatára annak, hogy nem tudjuk fölfogni a maga súlyával, értelmével, jelentőségével, valóságával azt, hogy mi is történik igazából. A halálra menő embernek lehet élete szeretetben, békességben és öröklétben. Olyan örömöt és lendületet kellene adni mi életünknek, amely bearanyozná további életünket, ő oldhatatlan örömmel tölteni el a gondolatainkat, megújítaná életünket, értelmet adna neki, irányt és célt szabva neki a továbbiakban. Azt olvastuk még a példázatban, hogy kezdtek vigadni is. Azt olvassuk az úrvacsora végén, ezt szoktuk meghallgatni, hogy dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére. Mennyi mindenért kellene hálát adni Istennek, és valahogy én úgy gondolom, hogy ezt sem tudjuk igazából megtenni, fölfogni azokat a dolgokat, amiket kapunk Istentől. Mennyire jó az, hogy részesülhetünk az úrvacsorának a jegyeiben, és áldásaiban, és szabadságában. És az volna jó, hogyha szívből tudnánk mi is dicséretet énekelni, nem csak akkor, egy hét múlva, hanem mindig. Azért, amiket kapunk, a levegő, az étel, az anyagiak, a ruházat, az életünk, a gyerekeink, a szüleik élete, a testvéreink élete, a testvéri közösség, a Biblia, mint Isten szava, Szentlélek közössége, békesség, kegyelem, szeretet, jóság, türelem, mindenfélét, amit kapunk tőle. Hálát adhatunk azért is, amit nem kapunk. Mert nagyon sok olyan dolog van, amit nem veszünk észre, hogy csak utólag, hogy húha, hát ez milyen probléma és milyen baj lehetett volna számunkra, ha csak egy pillanattal előbb vagy később tesszük meg azt a dolgot, vagy nem tesszük meg. Azt olvasok a Bibliában, hogy ha Isten útján járunk, egyet sem bocsájt közül ránk Egyiptom egyetlen betegsége közül sem. Sokszor saját kívánságainkat nem adja meg, mert tudja, hogy az nem jó nekünk. Olyat kérünk, ami rossz a mi számunkra. Nem adj nekünk túl nagy gazdagságot. Nem adj túl nagy szegénységet. Olyan jó, hogy talán mentesek vagyunk a kapzsiságtól, elemi csapásoktól, jégeső háborúktól, ellenségektől, és békében élhetünk még. Istenért lehetünk még hálásak, a lényért, a megváltásért, a fenntartó hatalmáért, és most pedig majd az úrvacsoráért is. Amikor részesünk a szent jegyekből, akkor fogadjuk el akkor is, hogyha érzelmeink esetleg becsapnának bennünket, és azt mondanák, hogy mit akarsz itt. Nem vagy méltó arra, hogy vegyed az úrvacsorát, hiszen ilyen meg olyan meg amolyan bűnöd van. Ez igaz. De a tékozló fiú is azt mondta, hogy nem vagyok méltó, de mégis szerette volna azt, hogyha legalább a környezetében él az apjának. És Sátán mondathatja velünk azt, és eszünkbe juttathat ilyen gondolatokat, hogy jó, veszel úrvacsorát, hányszor vettél már? Ha számoljuk utána gyorsan, 10 év alatt az 40 úrvacsora, 20 év alatt ki tudja hány évet vagyunk adventisták, az olyan 80-100-130 úrvacsora kb. És hányszor bocsájtott meg? És hogyha lépés, tehát ha ennyiszer veszel úrvacsorát, és még mondja a sátán, és még mindig ott tartasz, ahol voltál, sőt, talán nem is ott, hanem lejjebb, akkor az egésznek nincs értelme. Akkor csak itt ez szokás számodra, és nem az, hogy átéld annak a lelkületét, amit Isten akar nyújtani. De fogadjuk el azt is, amit megint nehéz elfogadni, hogy amíg oda nem megyünk a lábmosáshoz, addig vagyunk olyanok, mint a tékozló fiú, és gyakorlatilag azok is vagyunk. És amikor megittük a mustot, akkor pedig azt mondhatjuk, és a szombati iskolában ez is írt el, hogy mondhatnánk magunkra azt, hogy szentek vagyunk. Micsoda váltás van a két állapot között. Mennyi idő alatt játszódott le az, hogy a tékozló fiú hazaért, és elkezdtek enni. Talán néhány óra. De ez a néhány óra elég volt ahhoz, hogy a fiú visszahelyezze magát abba az állapotba, mikor volt, még mielőtt el nem ment. És az a rövid idő legyen nekünk is elég ahhoz, hogy újból Istennének, Isten tulajdonának érezzük magunkat. Hogy Isten megbocsátott, és megint megkörnyékezhet bennünket a sátán, hogy nem úgy van az. Ha te csak hiszed, hogy mivel megtetted ezt, hogy Isten megbocsátott. Nem. Fordítva van. Pont azért, és az a biztosíték számunkra, hogy megtettük azt, amit szokást alapított Jézus számunkra, mivel megtettük azt, és bennünk megvolt a szándék, ezért Isten nem késlekedik abban, hogy a bűnünket elvegye. Tiszták, bűntelenek vagyunk. Ennek örüljünk. És úgy gondolom azt is, hogy egy-egy úrvacsora után szoktam gondolni azt, hogy még nincsen bűnöm. Ha most meghalnék, akkor 100%, hogy üdvösséget kapnék Istentől. És azt szeretném befejezésül mondani, hogy az úrvacsora után legyen a szívünkben egy igazi fölszabadultság. Legyen békesség, Istennek a szent lelke, szent öröme, és ez kísérjen bennünket a további életünkben. És figyeljünk arra, hogy minél kevesebbet kelljen letenni egy-egy úrvacsora alkalmával. Amen. Szerető jó Istenünk, megköszönjük neked, hogy talán ez a példázat, ami nagyon sokszor hallottunk és gondolkoztunk róla, ez újból adhatott egy újabb indítatást arra, hogy amikor úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk méltóak arra, hogy hozzád jöjjünk, akkor is te vársz bennünket, fogadsz bennünket, átölelsz mindannyiunkat, megcsókolsz bennünket, és átölelve akarsz tartani bennünket, és nem akarsz mindannyiunkat elengedni. Köszönjük neked, hogy ezt a szeretetet tapasztalhatjuk, és érezhetjük. Kérünk, hogy ezt érezzük életünk minden napján. Érezzük azt, hogy te velünk vagy, és hogy te a legjobbat szeretnéd számunkra adni, mint ahogy a földi szülők szeretnék a legjobbat adni a gyermekeiknek. Kérünk, hogy segítsél meg abban is, hogy lehessünk mindig jobbak. Egyre jobbak és jobbak, és eljuthassunk olyan állapotba, amikor már nem lesz értelme az úrvacsorának, mert nem törjük meg a szövetséget. Kérünk, hogy ez minél előbb eljöhessen. Minél előbb eljöjjön a te országod, és minél előbb meglegyen a te akaratod a mi életünkben is. Kérünk, hogy segítsen meg abban is bennünket, hogy lehessünk élet illat az életre mások számára, vágyakozzanak te hozzád a mi példánk nyomán. Kérünk, hogy ehhez adj példamutató életet számunkra. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, és segítesz bennünket. Akkor is, amikor nem érdemeljük meg. Amen.